Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és most már sokan tudják, hogy ebben az évadban a nehéz üzenetek kommunikációjáról beszélgetek meghívott vendégeimmel, és nehéz témákról is beszélgetünk. A mai adás annyiban, hát vagy rendhagyó lesz, vagy pedig különleges, hogy most egy olyan témáról fogunk beszélgetni, hogy mi történik akkor, hogyha saját magunkkal kell nehéz üzeneteket megfogalmazni, vagy magunkkal kell tulajdonképpen beszélgetni, és ehhez leginkább az önismeret lesz majd valószínűleg a kulcs, de hát ezt majd árnyaljuk, aki a vendégem, Vas Anita, Mental Spa, lelki edzőterem, szakmai vezetője, akinek 20 éves vállalati, nagyvállalati HR-es múltja van, úgyhogy azt hiszem, hogy önismeret és munkahely, munka témában is lesz bőven mondani valónk. Szervusz, Anita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Talán oszlassuk el a nem tudom, hogy kételyeket, az talán nem egy jó szó, de hogy ezt a lelki edzőterem, ami nekem nagyon tetszik, mint jelző, de próbáljuk meg egy picit körülírni, hogy mire gondoljanak a hallgatók, hogyha azt hallják, hogy mentálsz be a lelki edzőterem, mivel foglalkoztok, és utána aztán ebbe az önismeret merülés témában pedig mélyebbe mártózunk.
Hát alapvetően ugye önismerettel, életvezetéssel foglalkozunk, és ugye ez úgy kapcsolódik a mi lelki edzőtermünkhöz, vagy azért neveztük el így magunkat, mert azt gondoljuk, hogy így bár a fizikai testünkkel ugye nagyon sokat foglalkozunk, tényleg azért nagyon sokan járnak rendszeresen futni, edzeni, fodrászhoz, tehát hogy tényleg így foglalkozunk a külsőnkkel edzés szintjén is, viszont a lelkünkkel ezt nem csináljuk. Tehát hogy nekünk valahogy ez a küldetésünk ezzel a lelki edzőteremmel, hogy ugyanilyen rendszeresen nézzünk rá arra, hogy így hogy vannak a lelki izmaink, kell lesz most egy kicsit edzeni, készülünk-e arra, hogy valami megmérettetés jön, akkor így tuti, hogy minden lelki izmunk rendben van ehhez.
És ehhez van valamiféle olyan módszertan, hogy az ember mondjuk, mint ahogy az edzőterembe lemegy, aztán elszakadhattunk ettől a párhuzamtól, persze, mert nyilván nem fogunk mindent megfeleltetni neki, de van egy olyan rendszerességjavaslat, most akkor még utoljára első személyi edző ebben a témakörben, amivel ezt a fajta lelki erőnlétet lehet fokozni?
Mindenképp, tehát hogy tulajdonképpen a mi mentoraink, ők maguk ezek a személyi edzők, és különböző módszertanokkal dolgoznak, különböző háttérrel jönnek, vannak egyéni meg csoportos foglalkozásaink is, úgyhogy szerintem az ugyanúgy egy fizikai edzésben is fontos, hogy mi az, ami neked jól passzol, mi az, amire most készülsz, mi az a részed, amivel foglalkozni szeretnél. Tehát igen, ez azért egyénenként nagyon eltér.
És erről van elképzelése az embernek, hogy egyénként mivel akar foglalkozni, tehát hogy hol van egy gyakori divatos szó, én is szeretem használni, elakadás, vagy van egy általános diszkomfortérzet, és akkor arról lehet beszélgetni és megtalálni ennek az okát, tehát mi a gyakoribb?
Mind a kettő van egyébként. Én azt gondolom, hogy talán az gyakoribb, amikor valami konkrét dologgal érkeznek. Ugye általában az szokott lenni, hogy úgy húzzuk, halasztjuk, jaj, most már ez úgy nem olyan jó, ez a munkahely, ez a párkapcsolat, ez a valami, de amíg nem jön valami kritikus pont, amikor úgy érezzük, hogy fú, ez most már nagyon nehéz, addig azért nem szoktunk segítséget kérni. Nyilván mi ez ellen nagyon próbálunk dolgozni, hogy ne csak akkor jöjjünk, amikor már nagy a baj, de azért egyelőre ez a gyakoribb, hogy valami konkrét probléma, egy tényleg elmérgesedett helyzetnél áll neki valaki megkeresni azt, hogy így hol van ebben az ő szerepe, a felelőssége, és hol van a kiút.
És akkor alapvetően itt munkahelyi részben, részben pedig magánéleti jellegű elakadásokkal jönnek.
Uh-huh. Igen, igen, meg sokszor összefügg. Tehát, hogy például egy önbizalomhiány, az ugyanúgy tud egy párkapcsolatban okozni olyat, hogy én állandóan alá megyek a másiknak, állandóan én mosogatok, én vásárolok, én csinálok mindent, és nagyon elfáradok, és ugye ez meg tud jelenni a munkában. Mindenki helyett dolgozok, helyettesítek, bennmaradok este, és nagyon elfáradok, tehát ez tud lenni ilyen.
De szokott lenni talán olyan is, hogy az ember az egyik helyen kompenzálja a másik helyen történő sérelmeit, tehát az is előfordulhat. Igazából ez egy kérdés, nem kijelentés, hogy valaki otthon papucs, meg alá megy, és a munkájában pedig kemény és törtet, vagy pedig éppen az ellenkezője.
Igen, abszolút. Tehát, hogy sokféle minta van. Én ezért is mindig mondom, hogy nincsenek ilyen általános megoldások, hogy valaki bejön hozzánk, és akkor te az A2-es típus vagy, és akkor te ezt csináld magaddal, hanem ez így egyéni.
Hát nyilván az, hogy ő ebből kilábaljon, vagy megtalálja benne magát, az, hogyha ez receptre lehetne felírni, akkor ez egy jóval egyszerűbb. Talán nem is kellene a lelki edzőterem, de hát nyilván ez egy elhúzódó folyamat, vagy hosszasabb. Ebben van-e tapasztalatotok, vagy mit látsz erről ennek a folyamatnak a jellemzéséről?
Szerintem ez is nagyon változó. Ugye attól is függ, hogy milyen mélyen megyünk bele. Van olyan, hogy valaki eljön, és egy alkalommal így meglát valamit magában, amit eddig nem látott, és azzal úgy tud is mit kezdeni, úgyhogy azt mondja, hogy ő most ezt így csinálja magának, de nagyon hasznos volt kívülről ránézni valamire, amit nem látott. És akkor nyilván, hogyha valami olyan elakadás, ami azért igényel egy hosszabb munkát, és nagyon sokszor egyedül nehéz ezeket megoldani. Tehát ugye ebbe azért nincs gyakorlatunk, ezt nem tanuljuk a suliba, nincs az, hogy ó, tudom, hogy kell, nem tudom fekvőtámaszt csinálni, most kicsit összeszedem magam, és újra fekvőtámaszhozok, hanem nem tudom, hogy kezdjem. Van így mindenképp jó a segítség, azért az általában egy pár alkalmas szakasz. Tehát van, hogy csak 5 alkalom, 10 alkalom, attól függ, hogy tényleg ő mit igényel abban a helyzetben.
Beszélgetés alapú ez, feltételezem, vagy tesztek formájában, vagy mi mindent lehet alkalmazni ahhoz, hogy az ember meglássa magát, tulajdonképpen így fogalmaztál, hogy magán észrevesz valamit.
Uh-huh. Sokféleképp lehet, a beszélgetés szerintem a leggyakoribb, tehát ez azért mindenki, és nyilván ezt így elmondanám, hogy ez nem úgy van, hogy a kanapén fekszel, mint a régen, de hogy igen, a beszélgetés ez nagyon gyakori. Vannak tesztek is, tehát főleg akik a klasszikus pszichológia vonalán mozognak, ugye ott nagyon sokféle teszt áll rendelkezésre, de vannak olyan csoportos módszertanok is, ami kicsit olyan, mint egy színház, hogy így megjelenítik a te életedet ott a szereplők, és akkor nem beszélgetéssel, hanem mondjuk azzal, ahogy ők ott így eljátszák, mondjuk a pszichodráma, vagy a családállítás, azok ilyen módszertanok, és akkor ott te ülsz és nézőként figyeled, hogy fúha, ez tényleg az én életem, de innen kívülről még nem láttam.
Képzeld, egyszer volt velem olyan, azt hiszem, ezt talán még nem meséltem ebben a műsorban, hogy egy pszichodráma bemutatón, vagy improm voltam egy olyan közönségben, ahol hát ez egy ilyen klasszikus női rendezvény volt. Tehát, hogy mindenki nő volt a nézőtéren, és én voltam egyedül nem nő, és persze észre is vettek, pedig hátraültem, és valami szakmai okból voltam ott egyébként, nem voltam kommunikációs valami, és akkor azt mondták, hogy ők most eljátsszák azt, hogy én hogy érzem magam. Úgyhogy a színpadon megjelenítették azt, hogy milyen egyszem legénynek lenni ennyi nő között. Nagyon jó pofa volt, és kérdezték, hogy valahogy így érzem magam, és mondtam, hogy nem, de jó pofa volt. Ilyenkor visszatérve erre a csoportos dologra, ilyenkor több információjuk van egymásról a delikvenseknek, tehát hogy jobban meg tudják jeleníteni azt, hogy a másik az mit érezhet, mibe lehet?
Igen, azért ez nem egy improszínház. Ugye egy improszínház inkább olyan, hogy kapsz valami inputot, és akkor ott eljátszák. Ezek azért mind olyan módszertanok, ahol igyekeznek a te specifikus kérdésedre válaszolni, és ezért van ott beszélgetés. Tehát, hogy mindenképp. Ugye a pszichodrámában sokszor például vannak ezek a nagyon klasszikus szerepcserés feladatok. Ugye te vagy az egyik szereplő, tehát hogy eleve te mondod a főnöködnek, majd utána beülsz a főnököd helyére, és meghallgatod, hogy milyen érzés lehet, amit te mondtál a főnöködnek. Ugye abban te nagyon aktívan benne vagy. Tehát, hogy azért ez igen, ez nem egy ilyen, ó, én akkor elképzelem, hanem tényleg minél inkább a te speciális, akkor odahozott kérdésedre igyekszik válaszolni.
És akkor ez ilyen aha élményeket adhat az embernek, ha egyszer csak meglátja magát kívülről, amint a főnökével mondjuk veszekszik, vagy kuncsorog?
Igen, kívülről is, vagy hogyha például most az előző példában megyünk bele, ugye meghallgatni azt, amit én mondok, így a másik oldalról, az néha azért döbbenetes. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mennyire szépen kommunikálunk, milyen kedvesek vagyunk, és akkor mondjuk valaki ugye ugyanazt visszamondja, és nekünk csak meg kell hallgatni, az néha nagyon fájdalmas tud lenni. Tehát, hogy belülről hallani az én saját narratívámban, már oda képzeltem, hogy én mi a szándékom, de mondjuk nem jól kommunikálom, nem úgy fejezem ki, és akkor lehet, hogy az hoz felismerést, hogy amikor ezt meghallgatom, akkor húha, de én nem így szántam ezt az üzenetet. Szóval ilyen is lehet.
És mit tudok változtatni, mit tudok tenni, hogyha ezzel szembesülök? Tetszik ez a csoportos példa, hogy picit maradhatunk ennél?
Jó. Hát alapvetően megpróbálod újra.
Tehát újra játszom a szituációt, például. Máshogy fogalmazom, és megnézem, hogy így hogy hangzik.
Uh-huh. Vagy akkor az is lehet, hogy mész tovább a helyzettel, és akkor meghallgattad ezt az üzenetet, és akkor azt mondod, hogy lehet, hogy az előbb nem elég jól fogalmaztam, vagy szeretném azt a részt kihangosítani, hogy nekem nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az továbbra is jó legyen, és cserébe ott van az, hogy nekem mondjuk nagyon nyomasztó az, ahogy...
Ezek tegnap... én közlések most, amit mondasz.
Igen, csak hogy azt mondom, hogy az is lehet, hogy megtörtént, ami megtörtént, tehát hogy nem újra fogalmazom. Ugye, ha egy helyzet előtt vagyok, és gyakorlok mondjuk egy nagy beszélgetésre a főnökömmel, akkor lehet újra játszani és felkészülni. De ha ez már megtörtént, ugye ez az életben is meg tud történni, hogy valamit mondunk, nem egészen úgy sikerül, ahogy terveztük, kezed fel, akivel ez még nem történt, és akkor azt mondani, hogy figyelj, oké, én is vettem egy levegőt, megpróbálom újra, megpróbálom másként, kihangosítom azt a részt, hogy mi az, ami a jó, vagy ami nekem fontos, hogy mondjuk a kapcsolatunk fennmaradjon, jó maradjon, tehát hogy most nem azért jöttem be, hogy felmondjak, hanem azért jöttem be, hogy keresünk egy megoldást arra, hogy mindig én túlórázok mondjuk.
Én nekem az a tapasztalatom, de ez egy személyes, egy személyes tapasztalat, hogy sokkal inkább azt fordul elő, hogy nagyon hosszan lejátszom magamban a beszélgetés verziókat sokféle módon, és érlelem a jó mondatokat, meg a kulcsüzeneteket, és aztán a helyzetben valami teljesen más történik.
És ilyen is van. Ez rutin is, tehát itt van, ha megint az edzésre visszavisszük, hogy szerintem az egy ilyen évek munkája, amikor már egyrészt el tudod úgy mondani, ahogy felkészültél, vagy esetleg már spontán tudsz nem annyira csúnyán, vagy kicsit érzékenyebben
reagálni. Tudod, mi szokott lenni a baj? Bocs, hogy belebeszélek. Hát akkor megmondom neked. Az a baj, a másik nem azt mondja, amit te a második mondatra készültél. Tehát, hogy felfűződ jól a gondolataidat, sziklaszilárd, racionális, kikezdhetetlen, csak ő nem azt mondja, amitre aztán már válaszolni akartál.
Igen, és ez az élet.
És ez az élet, de akkor utána eljátszhatom a csoportba, hogy mi ment félre, vagy mi nem sikült úgy.
Igen, vagy hát ugye, ami alapvetően ebben jó, hogyha a másik fél is mondjuk tényleg azt, így tényleg ez a tiszta kommunikáció, vagy erőszakmentes kommunikáció elvein sikerül nagyjából mondani, akkor ezért ott érdemes meghallgatnom. És hogy az én eredeti üzenetem, meg az ő üzenetét elkezdeni megpróbálni valahogy összeegyeztetni. Mert hogy én azt gondolom, hogy az egész önismeret, vagy bármi kommunikáció alapvetően arról szól, hogy én a lehető legpontosabban, tisztábban és legkevésbé bántóan elmondjam, hogy én mibe vagyok, megengedem ezt a másiknak, meg is hallom, amit mond, és utána elkezdünk egyeztetni.
Beszéljünk most arról, hogy a csoportos, nem terápia, ez a csoportos foglalkozásról most már kaptunk körülbelül egy képet. Mi a helyzet, amikor egyéni foglalkozás van? Értem, hogy eltérő a mentoroknak a szerepfelfogása meg a szerepe, de mi az, amire egy egyéni jelölt számíthat?
Az azért általában beszélgetős, bár nagyon sok műfajtát, például művészetterápiát is lehet egyedül is festegetni, rajzolgatni, még a családállításnak is van ilyen kis projekciós tárgyakkal kirakott verziója, tehát hogy egyébként...
Eljátszom Playmobil figurákkal a családot, mondjuk.
Nekünk Lego figuránk van, de egyébként kristályokkal is szoktunk, szóval, hogy igen, ott ugye alapvetően a családállítás egy rendszert modellez, és azt tudom modellezni én is ilyen kis tárgyakkal, ami a plusz a csoportban, hogy ott kapok inputot a többiektől. Ugye itt ki tudom vetíteni az én belső mozimat, és azt tudom egy picit olyanná rendezni, ahogy nekem jobb lenne, ott azért kapok inputot másoktól is, tehát ez a különbség mondjuk egy egyéni meg egy csoportos között, de ha nagyon klasszikus egyéni, azért az egy beszélgetés, és ott alapvetően a mentor kérdésekkel segít, reflexiókkal segít, tehát vagy akár csak visszatükrözi, amit mondasz, vagy összeköt olyan pontokat, ez talán így a leggyakoribb, amit így el lehet képzelni, hogy és ott is azt mondtad, hogy nem tudom, az volt a szófordulat, hogy jaj, de sok ez nekem, és most is azt mondtad, hogy jaj, de sok, és egy harmadik témánál vagyunk, és megint sok. Na nézzük meg, hogy vagy te ezzel a sok ez nekemmel.
Például. Hát meg csak rám figyel, ugye? Tehát azért nincsen osztott figyelem, akkor ez az egyéninek biztos előny.
Mindenképp, tehát hogy ugye ha megnézzük alapvetően, ugye így gyerekkori sérülésénket, gyerekkori tanulásainkat korrigáljuk, és próbálunk újra tanulni viselkedéseket, vagy működéseket. És ami ennek az egyéni módszert, annak az óriási előnye, hogy itt megkapjuk azt a figyelmet, kicsit művi módon, de valójában, amit gyerekkorunkban azért osztatlanul sosem kaptunk meg. Tehát, hogy ez a gyógyulásnak az útja itt.
Visszatérnék erre, amikor mondtad, hogy milyen sokszor jön elő mondjuk ugyanaz a szófordulat vagy jelző, ezek klasszikus elakadás pillanatok tudnak lenni, megmondom, hogy mire gondolok, amikor valaki azzal fordul hozzátok, vagy azzal szembesül annak eredményeként, hogy hozzátok fordul, hogy mindig ugyanott akad el az életében, legyen ez magánéleti fordulat, legyen munkahelyi, legyen vegyesen, vagy bármi egyéb terület, tehát, hogy mit lehet azzal kezdeni egy ilyen lelki edzőteremben, hogy valaki azzal szembesül, hogy hát valahogy mindig ugyanabba csúszom bele.
Hú, hát ez egy nagyon hosszú válasz lenne, úgyhogy megpróbálom, tehát hogy maga a terápiás folyamat, amivel utána tudunk dolgozni, vagy ezzel a segítő folyamattal, nagyon sokféle dolog jöhet ki belőle. Tehát, hogy azért nem tudok most ilyen nagyon olyat mondani, hogy akkor egy varázspálcával
mit csinálunk. Ezt megbeszéltük, hogy nincs egy recept, ezt értem, nem is erre gondolok, csak hogy az ember szembesül azzal, hogy basszus, mindig ez történik tényleg.
Hát egyrészt nagyon sokszor nem tudjuk. Tehát, hogy így a saját önismereti utamból is tudok neked számtalan olyan példát hozni, hogy egyszer nem láttam a fától az erdőt, és megint megtörtént, de egy kicsit másképp, és úgy nem kötöttem össze, mert a kicsit másképpre tettem nagyobb fókusz, mint ami hasonló volt a helyzetekben. És akkor egyszer valaki azt mondta, ugye nyilván egy segítő ott a túloldalon, hogy de hát, Anita, hát ez megint ugyanaz, de nem, és hogy már csak az, hogy én egyszer így ott vettem egy mély levegőt, és magammal megbeszéltem, hogyha visszamegyünk erre a kommunikációs részre, hogy de igen, Anita, ezt te csinálod, és mindig ugyanúgy csinálod. És akkor hát ugye ezért itt ez igényel egy kis lélegzést és pihenést, amíg ezt beemelem, vagy hát nem.
Ez arcú csapja az embert.
Meglepett, tehát hogy így úgy is, hogy én ezért nagyon régen foglalkozom önismerettel, még mindig vannak nagyon meglepő dolgok, amiket nem látok, vakfoltok, tudatalatti működés. És akkor ez az első lépés, hogy egyáltalán beengedem azt, hogy itt valami olyan történik, amit én nem gondoltam, amit én nem látok, de mégis én csinálom.
És a következő lépés, feltételezem az, hogy az éles helyzetben, amikor ott vagyok, akkor is az időben bekapcsol el, hogy Anita, most fogod azt csinálni, amit nem akar csinálni.
Igen, tehát hogy az már azért nem a következő lépés, ez sokadig, mert szerintem azért ezt kell egy kicsit dolgozni, de hogy a jó, amikor igen, ott vagy azelőtt a helyzet előtt, és azt tudod mondani, hogy na én kényelmesen vagy rutinosan most erre ezt lépném, de hogy így saját és környezetem érdekében most megpróbálok egy B-tervet.
És akkor örülök neki, hogyha ez jól sikerült, és azt mondom, hogy na, ebbe fejlődtem.
Igen, és szerintem ez nem elsőre fog megtörténni. Tehát, hogy szerintem azért ez egy fontos dolog, hogy nagyon régi működéseinket, amiknek megvolt a jó oka. Tehát azért ezek többnyire védtek minket valamitől, azért tanultuk meg így. Azt azért egy-egy alkalommal levetkőzni nagyon nehéz. De igen, van, amikor elsőre, mert hogy tényleg annyira már régen történik velem, és nem is bonyolult megváltoztatni, csak nem láttam, akkor lehet, hogy elsőre sikerül, és van, hogy valamivel, nem tudom, évekig küzdök, amíg egyszer tudom másképp csinálni.
Tételezzük fel, hogy ez a fajta visszatérő elakadás mondjuk beazonosítható, vagy sikerült beazonosítani. Vannak olyan jellemvetületek, amiket sokkal nehezebb, vagy ez is lehet persze nehéz feltárni. Hogyan lehet azt kibányászni valakiből, hogy igazából mi a szükséglete, mi az, amire szüksége van?
Az önismeret ugye általában tudatalattival dolgozik, tehát hogy ezek olyan működések, amit vagy nem látunk, és lehet, hogy elég egy tükrözés, de ugye nagyon sokszor, tehát azért akik ott ülnek szemben, segítők, terapeuták, ők sem mindent tudok, tehát hogy azért ez nem úgy van, hogy rád nézek, és akkor tudom, hogy valószínűleg 5 évesen az oviban megvertek, és ez ezért történt veled, hanem hát sokféle módszertanat, tehát amiket mondtam eddig, mondjuk ez a pszichodráma családállítás, de például ott van a művészetterápia, ahol kifejezetten az a cél, hogy valami művészeti alkotáson keresztül nézzek rá valami olyan tartalomra bennem, vagy olyan működésre, amit eddig nem tudtam. Tehát mondjuk úgy belengedem magam, hogy festegetek, és a végén ránézek, és megértek valamit, amit eddig nem
tudtam. Hogy 5 évesen megvertek az óvodába.
Reméljük nem, de igen.
Engem biztos. Ez a krízisek és pofonok, Vas Anitával, a Mental Spa szakmai vezetőjével beszélgettek, és azonnal jövünk vissza.